Mária Rádió Celdömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Fészek meleg, családmagazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Fészek meleg című családmagazint hallhatják. E havi címünk ez, élő kapcsolatban. Május első vasárnapján, illetve első heteiben sok helyen köszöntik az édesanyákat. Sok helyen nem feledkeznek meg Máriáról sem, mint az égi édesanyánkról. Az élő kapcsolat, mint emberi sikon, mint az Istennel kapcsolatban a legfontosabb köldökzsinór, ami összeköti embert és embert, embert és Istent. Szeretném, ha erről most elgondolkoznánk egy kicsit, mit is jelent ez számunkra. Mit jelent a nevelés? A nevelés azt jelenti, hogy eleven érzékelésben állunk azzal, akit nevelni akarunk. József Kentenich atya ezt a szót gyakran ismételte. Mit jelent az, hogy érzékelésben állunk? Akkor állunk érzékelésben a másikkal, ha az ő szíve a miénkkel összeköttetésben van. Hogy tudunk ilyen érzékelés kapcsolatot tartani a gyermekeinkkel? Érdeklődünk az iránt, ami a gyermekeinket mozgatja. Kentenich atya egyszer ezt mondta. Egész életem során mindenkinek még a tyúk szemével is törődtem. Vagyis ez azt jelenti, hogy érdekelnek a gyermekemnek az apró dolgai. Piros labda, egy kis bogár, a lábán a kis bibi, és így tovább. Ez nagyon fárasztó. Kentenich atya azt mondja, amikor este hazaér az apa, akkor kezdődik az igazi munkája. Gyakorlati tanács. Ki kellene alakítani egy szokást? Amikor az apa, a férj hazajön, és az egész család azonnal megrohamozza, mindenki el akar neki mondani valamit, a felesége is már 8 órán keresztül várta, és ő is szeretne valamit elmesélni, akkor egy idő után lehet, hogy már nem jön szívesen haza. Tehát apa és anya érdeklődnek a gyerek apró dolgai iránt. Mit jelent érzékelést tartani? Ennél azért többet jelent. Mert hogyha a kisgyerek problémáira nézünk, akkor magunkat nagynak érezzük, és a gyereket egész kicsinek. És mivel a gyerek olyan kicsi, könnyen azt gondoljuk, hogy egész gyenge is, és segíteni kell neki. Ez helyes is. De a kisgyerek ugyanakkor már egy saját személyiség is, és megterhelhető, mert elég erős. Tehát a gyerekkel úgy kell érzékelés kapcsolatot tartanom, ahogy ő érzékeli saját magát. És nem szabad, hogy hagyjam magam megtéveszteni a nagy külső különbség által. Egy gyerek lehet mérges, agresszív, önző vagy durva is. Nézzék meg, hogy a gyerekek egymással hogyan bánnak. Ők nem kis gyámoltalan lények, hanem kis zsarnokok, akik a környezetükre rákényszerítik az akaratukat. És igazi fegyverekkel harcolnak. Mi egy fegyver? A fegyver az a valami, amivel egy másiknak fájdalmat tudok okozni. A gyerekeknek nincsen pisztolyuk, de azért tudnak másoknak fájdalmat okozni, a szülőknek is. Itt vannak a lármázó fegyverek. A gyerekek sírása sem mindig a fájdalom jele, hanem gyakran eszköz arra, hogy keresztül vigyék az akaratukat. Mert a szülők a sírásra fájdalmat éreznek, és azt akarják, hogy megszűnjön a fájdalom. Gyorsan teljesítik a gyerek kívánságait. Ezek azok a kicsi gyámoltalan gyerekek? Tehát úgy kell érzékelésben állnom a gyerekkel, ahogy az reális. Erre létezik egy módszer, amit Kentenich atya fejlesztett ki. Ezt tényleg meg kell tanulni, különben nem fogjuk tudni, és meg lehet tanulni. Gyakorolni kell, és ellenőrizni magunkat, hogy megtettük-e. Ez olyan, mintha egy idegen nyelvet tanulnánk. A jó akarat enélkül egyáltalán semmit nem hoz. Rátekintek a gyerekre, megnézem, hogy mi mozgatja. Aztán a saját életemben keresek valami hasonlót, ami engem hasonlóképpen mozgat. Elgondolkodom azon, hogy mit kell itt tennem saját magamnak. És csak ezután gondolkodom azon, hogy mi a tennivaló a gyerekemnél. Néhány példa. A gyerekek homokból várat építenek. Mi mozgatja őket? Örülnek annak, hogy belenyúlhatnak a homokba. Egyszerűen szép. És ez az öröm erősebb, mint az, hogy vigyázni kell a ruhára. Az az élményük, hogy valamit alkothattak. Most keresem a gyerekkel az érzékelés kapcsolatot. Hol van bennem olyan öröm, ami ehhez hasonló? Előttem áll egy gép, amit meg kell javítani, mert már nem megy. Most szükség van az egész tudományomra, hogy megtaláljam a hibát. Végre megtaláltam, és megszüntetem a hibát. Beépítek egy alkatrészt, mindent rendbe hozok, kipróbálom, és a gép beindul. Csak most értem meg a gyereket, hogy mi van benne, amikor homokból várat épít. Természetesen azt is elképzelhetem magamban, hogy süteményt sütök, csak az a fontos, hogy ugyanazt éljem át, amit a gyerek is átél. Érzékelést tartok. Aztán odajön egy másik gyerek, és szétrombolja a homokvárat. Most sír a gyerek. Keresek az én életemben egy hasonló esetet, ahol valaki más egy jó munkámat elrontotta. Megégett a sütemény, vagy hiányzik az alkatrész. Ez bosszantó. Mérges és szomorú vagyok. És most azt kérdezem, hogy mi a tennivaló? Hogyan viszonyuljak egy ilyen problémához? Odaülhetek a műhely egyik sarkába, és elkezdhetek sírni, hogy hiányzik egy alkatrész, és elvárhatom a többi embertől, hogy üljenek ők is mellém, és sírjanak velem együtt, hogy hiányzik az alkatrész. Hogyha így látom az életet, akkor oda megyek a gyerekemhez, és vigasztalni kezdem. De talán másképp reagálok például a leégett süteményre. Talán észreveszem, hogy ez egy olyan feladat, amit meg kell oldani. Sírással és szitkozódással nem lesz jobb a helyzet. Tehát mit csinálok a megégett süteménnyel? Talán szükségem van egy olyan valakire, aki velem együtt sír és mérgelődik, de ez biztos, hogy nem a végső reagálás. Jönni kell egy olyan pontnak, ahol megoldom a feladatot. Ahol veszem a süteményt és bedobom a kukába. Vagy a kutyának adom, hogy egye meg, és egy új süteményt sütök. Vagy keresek egy másik utat arra, hogy hogyan javítom meg a gépet. Az nem oldja meg a problémát, hogy várok valakire, aki majd megvigasztal. Tehát újra hozzálátok a dologhoz. És hogyha én mindezt saját magamban feldolgoztam, akkor fordulok oda a gyerekem felé, aki a szétrombolt homokvár fölött ül és sír. Tudom, hogy meg kell vigasztalni, az is jó, hogy van, aki velem együtt sír és szitkozódik, de az is jó, ha egy új várat építünk. A gyerek problémáit a saját életemben kell látnom. A saját életemben kell megoldanom őket, és akkor átvinni a gyerekhez a megoldást. Észreveszik, hogy ehhez időre van szükség? Mire az elmélkedésükkel a szétrombolt várról elkészültek, és tudják, hogyan reagáljanak a gyerekükre, addigra már a második vár is tönkrement. Ezért kell ezt gyakorolni a házi szentélyben. Később aztán könnyebben megy, ha előtte százszor, ezerszer elgyakoroltuk. Néha neveletlen a gyermek. Most megkeresem azt a helyet, ahol én saját magam neveletlen vagyok. Akkor hamarosan megvilágosodik előttem. Ha neveletlen vagyok, akkor valamint megint rendbe kell hozni. különben nem érzem jól magam. Hogyha a környezetem a szeszélyeimet egyszerűen megengedi, és az agresszivitásomat szeretettel viszonozza, és a gyerekes fontoskodásaimra csak jóságosan mosolyog, akkor romlott jellemű leszek. Fontos, hogy néha megmondja nekem valaki, hogy ne vedd magad olyan fontosnak. Ne légy olyan érzékeny, fájdalmat okozol. Vannak olyan helyzetek, amikor önsajnálattal vagyunk tele. A lelkünknek nagyon jót tehet, hogyha valaki megmondja nekünk, hogy ne sajnáld magad annyira. Ha valaki neveletlen vagy szeszélyes, érzékeny vagy mérges, akkor az ösztönök veszik át a személy feletti ellenőrzést. Az értelem már nincs birtokában ennek az ellenőrzésnek. Ezért nem is lehet elérni az eszünkön keresztül az ellenőrzést. Hogyha egy gyerek megüt valaki mást, nem elég, hogy csak megmagyarázom a gyereknek, hogy az a másiknak fáj. Nem fogja felfogni. Éreztetnem kell a gyerekkel azt, hogy fáj, oly módon, hogy fájdalmat okozok neki. Ez a büntetés. A mi eredeti bűnnel terhelt természetünkkel nem jövünk ki a büntetés nélkül. Tehát annak a felismerése, hogy mi helyes és mi helytelen, az embereknél az érzelmeken keresztül is bekövetkezik. Természetesen törekszünk a nevelésben arra, hogy verés nélkül neveljünk, más lehetőség is van. De azt a felismerést, hogy valamit hibáztam, ne csak magyarázaton keresztül kapja meg a gyerek. Ez még a racionalizmus idejéből való tévtanítás. A gyerek azt a felismerést, hogy valamit hibásan csinált, az élményből kapja. Csak az a fontos, hogy a büntetés után következzen a kibékülés. Létre kell jönnie annak az érzésnek, hogy most már megint minden jó. A megbocsátott hibát soha többé ne hozzuk fel. Amit megbocsátottunk, azt egyszer és mindenkorra elintéztük.
Egyik nap egy szűk utcában, ahol a járdát leginkább a parkolóautók foglalják el, feleségemnek érdekes találkozása volt egy ifjú, körülbelül 3 éves kis hölggyel. Az ő édesanyjával próbálta átpéselni magát az autók és a házfalak közötti szűk helyen, szívem hölgye a csomagjaival tette ugyanezt. Mikor a pici észrevette, felmérte a helyzetet, és előállt egy bátor javaslattal. Vigyázz, néni, jövünk! Ő mosolyogva félreállt, és utat engedett nekik. Mikor ezt a bájos történetet otthon elmesélte, elgondolkodtunk ennek a csöplánynak a bátorságán. Az édesanyja kezét fogva nagyon erős volt. Talán ezzel mi is így vagyunk, csak nem mindig tudatosul bennünk. A másik gondolatunk pedig az volt, hogy milyen fontosak ezek a nagyon erős kapcsolataink, amelyben a bátorságunkat, életerőnket és reális énképünket adják. Egyik gyermekünk osztályában történt, hogy amikor tanév elején mesélték a nyári élményeiket egymásnak, az egyik fiú nagyon nagy hangon újságolta, hogy átúszta a Dunát. Erre megállt a levegő, majd a többiek kacagásba törtek ki. Mindenki tudta róla, hogy nem tud úszni. Szegény srác nagyon akart mondani, hogy kicsit odafigyeljenek rá, mert az osztály perifériára szorult. Persze megszégyenült a történetben. A kamaszok kemények tudnak lenni egymással. Sokszor fájdalmas, amikor tágabb környezetünk mutat nekünk valós tükröt. Sokkal kíméletesebb, ha a reális életképünkhöz nélkülözhetetlen visszajelzések szerető, elfogadó, erős kapcsolatából érkeznek. Lázár Ervin, Szegény Johnny és Árnika című meseregényében találkozunk a 12 nagyon testvérrel. Ha egyikük cipekedik, akkor mindegyikünknek húzza a vállát a teher. Ha egyikük sír, akkor mindannyian könnyeznek. Ha egyikük beleesik a folyóba, akkor mindannyian fuldokolnak. Ez a mesébe illő együttérzés, az elős kapcsolataink jellemzője. A nehézségeinket is, és az örömeinket is együtt éljük át. Részesülünk egymás életéből, gazdagítjuk egymást. Ilyen szerető kapcsolatban bátran mutathatunk egymásnak tükröt, amit a másik el tud fogadni, mert biztos a szeretetünkben. Ezáltal alakul az én képe, épül a személyisége. Néhány éve Barabási Albert Lászlótól hallottam, aki erdélyi magyar fizikusként robbant be a tudományos világ élvonalába, hálózatkutatásaival, hogy aki nincs fenn a Facebookon, olyan, mintha nem is létezne. És ekkor ez még erős volt nekem, kétkedve fogadtam. Majd kiderült számomra, hogy sok multihoz hasonlóan az én cégem is kizárólag a Facebookon és a munkatársakon keresztül toboroz új kollégákat. Egyetemistáink tanuláshoz is nélkülözhetetlen a sok információ, amit csoportjaikban osztanak meg egy-egy ZH vagy vizsga előtt. Facebook nélkül szinte lehetetlen egyetemistaként élni. Aki már szervezett osztálytalálkozót, tapasztalhatta, hogy mennyire megkönnyíti a közösségi média ezt a munkát, és sokszor bosszantó, valaki csak telefonon érhető el. A Facebook kiváló eszköz a gyenge kapcsolataink feltérképezésére és kezelésére. Érdekes, hogy nagyon pontosak ismerős ajánlásai a kapcsolatrendszerünkben már most is jól kiigazodik. Szép élmény egy-egy rég nem látott iskolatársal, kollégával egymásra találni így. Munkavállalóként a munkaerőpiaci értékünk is talán függ a gyenge kapcsolataink számától. Ha sok ismerősünk van, akkor könnyebben találunk új munkahelyet, segítséget valami elintézéséhez, könnyebben megkerül elveszett kutyánk, biciklink, előbb el tudjuk adni az autónkat, ingatlanunkat, ha hamar sokan tovább osztják a posztunkat. Ezek a gyenge kapcsolatok fontosak, de másként, mint az erős kapcsolataink. Korunk nagy kihívása, hogy e két kapcsolatrendszer kezelése harmonikus legyen életünkben. Az erős kapcsolataink ápolása munka. Tilmany atya is lelkünkre kötötte, hogy a házasság munka. Ilyen munka a gyermekeinkkel, szüleinkkel és egy-két baráttal való mély kapcsolat fenntartása. A gyenge kapcsolataink ellenben nem sok munkát igényelnek, könnyerek, viccesek, lazák. Kevés munkával sok örömet kínálnak, ráadásul a közösségi média szolgáltatásainak jóvoltából nagyon egyszerűen kezelhetők. Ez a helyzet könnyen eredményezi az erős kapcsolatok elhanyagolását a gyengék rovására. Érdemes mérlegre tennünk, hogy mennyi időt, energiát szentelünk az erős és a gyenge kapcsolatainkra, hogy a kislányhoz hasonlóan egymás kezét fogva legyen bátorságunk mélyebbre elvezni.
Szűz Mária, az én királynőm? Szűz Máriáról soha nem a királynő jut eszembe, még akkor sem, ha sok képzőművészeti alkotáson így ábrázolják. Lehet, hogy a királynő képünkkel van baj? Mi jut eszembe arról a szóról, hogy királynő? Néhány országban, a 21. században is vannak királyok és királynők, de ezek számomra egzotikus és távoli figurák. Királynők régen éltek, illetve ők számomra mesehősök. A királynőről a sakkjáték jut még eszembe. A sakkban a királynő a legértékesebb játékos, elvesztése legtöbbször a játszma kimenetelét eldönti. A fentiekből levezethető, hogy Máriáról miért nem a királynő jut eszembe, de egy kicsit folytatva a fenti gondolatfoszlányokat, hamar eljutunk Szűz Máriához, a mi királynőnkhöz. Néhány hónapja láttam a II. Erzsébet fiatal koráról szóló sorozat, a The Crown néhány epizódját. Ez alapján megváltozott az elképzelésem, mert az emberi oldalt és a szolgálatot is jól bemutatja ez a film. Milyenek egy nagy ember hétköznapjai, milyen az, amikor valaki másokért él úgy, hogy azok ezt nem is veszik észre. Ezeket a mondatokat Szűz Máriáról is elmondhatnánk. Igaz, hogy a sakkban a királynő fontos szereplő, de a játszmát akkor vesztem el, ha az ellenfelem a királyomnak mattot ad, tehát a király a legfontosabb. A sakkban a királynő a legértékesebb játékos, elvesztése legtöbbször a játszma kimenetelét eldönti. A középpontban Jézus van, és Mária segít abban, hogy Jézushoz eljussunk. Meg lehet nyerni a sakkjátszmát királynő hátrányból, csak így nehezebb. Máriával könnyebben eljutunk Jézushoz, mint nélküle. Az élet nevű nagy játszmában miért ne vegyük igénybe az égi királynőnk segítségét? Ne mondjunk le a társaságáról, ne mi tüntessük el önként a környezetünkből, inkább minden nap hívjuk segítségül. Égi édesanyánk, világ királynője, nevednek erejével zúzd össze a sátánt minden eszközével együtt, belőlünk pedig nevelj szenteket a kegyelem által. Győzd le bennünk a világ szellemét, és győzd meg általunk a világot, hogy minél előbb eljöjjön Jézus szíve országa, akié vagyunk egészen. Ámen. Megtisztelő figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a műsorvezető Szeléné Iván Henrietta, a Celldömölki Mária Rádió önkéntese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió Celldömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
A Celldömölki körzeti stúdió összeállítását hallották.